Itt valló Szent Maximus az eukarisztiáról. Dr. Bán István előadását hallják, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hangzott el.
Üdvözlöm a lelkes tömeget. Szakértője ennek a dolognak annyira azért nem vagyok, mert van ennél sokkal jobban hozzáértő valaki, orvosatanáz, nem azért, mert püspök, hanem azért, mert a doktori disszertációját Szent Maximusról írta. Vassányi Miklós pedig a Károli Gáspáron oktat, szintén tudós kollega. Csak azért említem meg őt, mert készül majd egy olyan kötet, pont az eukarisztikus kongresszusnak a égisze alatt, amelyben liturgia kommentárok jelennek meg, és Vassányi Miklósnak jutott az a kényes feladat, hogy az én fordításomat átkapálja, nem mai magyar nyelvre, hanem hogy tényleg filológusi szempontból is tökéletesen megfeleljen mindazoknak az elvárásoknak, amit akár teológusok, akár pedig bölcsészek támasztanak egy ilyen szöveggel kapcsolatban. Azt kell mondanunk, hogy Maximus nem az eukarisztiának a teológusa. Tehát amiről beszélni fog, lehet, hogy sokaknak csalódást okoz, amennyiben nem közvetlenül abban az értelemben beszél az eukarisztiáról, ahogyan megszoktuk főleg a második évezetben, illetve a nyugati szisztematikus teológiában. Nem azokat a kérdéseket teszi föl, hanem egészen máshonnan indul, és azt nem mondom, hogy máshová jut el, de mindenféleképpen egy más horizonton belül vizsgálja az ő misztagógiájában az üdvösség titkát és ennek konkretizálódását az eukarisztiában. A misztagógia című mű, Hitvalló Maximus idős ember volt, 580 és 662 közt élt, és mint szinte azt lehet mondani, aggasztyánt kínozták meg, levágták a kezét, kivágták a nyelvét, mert védelmezte Krisztus teljességét, isteni és emberi akaratának a sértetlenségét az ő Isten emberi személyében. Ez a műve egy fiatalkori mű. Igazából a művei nincsenek datálva, de megpróbálják minden esetben kutatók valamilyen módon elhelyezni, és ez azért érdekes, hogy fiatalkori mű, mert nagyon-nagyon érett gondolkozásmóddal tesz tanúbizonyságot. Ugyanakkor a műben magáról az eukarisztikus liturgiának a központi részéről, amit anaforának nevezünk görögül, ezt nem idézi. Miért nem? Mert körülbelül 100-150 évvel korábban született egy olyan liturgia magyarázat, amelynek a szerzője álnéven az Areopagita Dionysios, szakirodalom rögtön hozzátesz egy pseudo-Areopagita, vagy pseudo-Dionysios, nehogy már valaki azt higgye, hogy az eredeti, de hogy igazából ki volt, nem tudjuk. Mindenesetre egy olyan szerző, aki valószínűleg szír vidéken élt, tehát elsősorban a szír liturgiából indul ki. De hát ezt a patrisztikus irodalom nem nagyon szokta figyelembe venni, atyaként tisztelik, mint Szent Pál apostolnak a tanítványát, legalábbis az írásait ilyen minőségben olvassák és magyarázzák, és ennek az írásnak az alapján kezdett el Maximus a liturgia magyarázatához. Azért mondom, hogy a liturgia magyarázatához, és nem az eukarisztiának a magyarázatához, mert Maximus egy sokkal szélesebb perspektívában szemléli, dinamikusan szemléli az eukarisztiát, vagyis azt kell mondani, hogy még csak attól kezdve sem, hogy mi történik a templomban, hanem már attól kezdve, hogy valaki elindul az eukarisztikus áldozat bemutatásának a helyszíne felé. Meg kell jegyezni, hogy ez az írás nagyon közel áll korban a konstantinápolyi Hagia Szófia Szent Bölcsesség templomának a megépítéséhez, ami a kornak egy világcsodája volt, máig is az, csak már másképpen funkcionál, mint múzeum, és az a lelkület, az a hangulat, amelyik magából ebből a templomból sugárzik, az érezhető Maximusnak a művén is. Azért mondom, hogy nem is abból indul ki, amikor valaki belép a templomba, hanem szinte már aki közeledik, hiszen a liturgia még ebben az időben is stációs liturgia volt, vagyis a városnak különböző pontjairól a hívek körmenetben vagy processzióban csapatosul jöttek, zsoltárokat énekelve, és ott találkoztak a templom ajtajában, és együtt léptek be aztán a püspökkel és a klérussal a templomba. Tehát közeledve a templomhoz látták a templomnak az épületét. Ez nem elhanyagolható. A templom épület ugyanis, ahogyan Maximus is magyaráz, egy szimbolikus épület. Nem ő találta ki ezt, már legkorábbi említése Eusebiusnak az egyház történetében olvasható, a tűrosi templomnak a felszentelésekor tartott egy beszédet, és hát azért annyira volt szerény, hogy beletegye a saját egyház történet művébe, de már ott is elmondja, hogy a templom az nem egy profán épület, annak ellenére, hogy természetesen lehet egy profán épületet is használni, de amikor templomot építenek, ennek megvannak azok a szimbolikus sarokpontjai, amelyeket feltétlenül a hívőnek is figyelembe kell venni, de én most nem Eusebiusról akarok beszélni, Maximusról, és azt mondja, hogy a templom az olyan értelemben is szimbolikus hely, hogy amit mutat, az egy olyan lelki valóság, amelynek a lecsapódása meg kell, hogy legyen a földi egyházban. Ugye, amíg a görög nyelvben az eklészia szó egyaránt alkalmazható nem csak a szervezetre, a Krisztus misztikus testére, hanem magára a templom épületre is, ezért néha, amikor olvassuk a szövegeket, akkor mármint görög nyelven, akkor el kell dönteni, hogy vajon, ha magyarra fordítjuk, akkor az egyház szót, azt most kisbetűvel írjuk, vagy nagybetűvel írjuk, hogy világos legyen, hogy itt most éppenséggel mire gondol a szerző. Nem biztos, hogy csak egy dologra gondol, és ezért érdekes Maximusnak az első fejtegetései a misztagógiából, amelyben azt mondja, szent összejövetel, tehát a szinaxis, vagyis amikor a hívek összegyűlnek a liturgiára, akkor részt kell, hogy vegyenek mindabban, amit ez a templom sugároz, hiszen így válnak ők maguk is élő egyházzá. A szent egyház az első szemléleti mód szerint Isten hasonlását és képét nyújtja. Ezt mondja már Dionysius Areopagita is, mivel utánzás és hasonlás folytán ugyanazt a tevékenységet birtokolja, mármint az egyház, mint ő. Isten ugyanis, miután végtelen hatalmával megalkotta és a létbe vezette, mindent magában foglal, egymáshoz vezet és körülhatárol, és gondviselése által egymáshoz is és önmagához is kapcsol szellemieket is és az érzékieket is. Isten maga az egység, mindenkit össze akar gyűjteni, és már ebben is elkezdődik a üdvösség titkának a meggyökereződése. Isten szent egyháza ugyanis ugyanilyen módon ugyanezt teszi velünk kapcsolatban, mint amit Isten az ős képeként tesz. Isten megteremtette a világot, az egész teremtett világot egybe akarja foglalni, és ennek a konkretizálódása a hívők gyülekezetének, a szinaxisnak az egybe forrása. Az egyház mindenkinek egyformán isteni formát és nevet ad és ajándékoz. Azt, hogy Krisztustól van, és az ő nevét viseli, ugye a kereszténység, ugye Krisztus hívő, Krisztián. És ezért, aki ebbe a templomba belép, annak tudatában kell lenni annak, hogy Istennek ezt a tevékenységét kell, hogy saját magáévá tegye. Elmondja azt, hogy itt nincsenek különbségek, nincs görög, vagy zsidó, rabszolga, vagy szabad, az egység nyilvánul meg, vagyis az ember azzal, hogy belép a templomba, már a saját átformálódásának a lehetőségét ragadja meg, és természetesen ezzel a lehetőséggel élnie is kell. Azonban nem csak egy szempontból szimbólum a templom. Majd a szimbólum szóról még szeretnék valamit mondani, de most hagyd mondjam el ezeket a szinteket, amelyben Maximus nézi a templomot, azt mondja, mint Isten szent egyháza, tehát ugye nem csak az épület, hanem a gyülekezet is, milyen vonatkozásban, hogyan és mi módon képe a látható és láthatatlan lényekből álló világnak Isten szent egyháza. Ugyanis a világ, az egyház, mint épület egyetlen ház, formájának sajátos szerkezete révén azonban különbséget tartalmaz, mert két részre oszlik. És itt kezdődik az a gondolatmenet, amikor Maximus mindig kiegyensúlyozottan vizsgálja ezt a fajta dualitást, amely nem egymással szemben van, hanem egymást kiegészítve, sőt egymást átjárva érvényesül. Már korai írásaiban is érzékelhető az, hogy számára nagyon fontos a kalkedóni dogmának az érvényesítése, hogy tudni, hogy Krisztusban az isteni és az emberi természet milyen módon összekeveredetlenül, szétválaszthatatlanul egyesül. A létezők egész világa is, amelyet Isten hozott létre a teremtés által, két részre oszlik. A szellemi világra, melyet szellemi és testetlen lényegek képesítenek be, és erre az érzékelhető és testi világra. Amikor az ember belép a templomba, és azért beszélünk az Hagia Szófiáról, vagy bármilyen más keleti templomról, amelyben hangsúlyos az elválasztó, azt mondanánk szentélyrekesztő rács, most ez mindegy, hogy milyen alacsony vagy magas, de a kettőt funkcionálisan és ketté választja, és ez azt sugallja a szent számára, hogy az egyik a szellemi világot mutatja, a másik pedig a testi világot. Természetesen ezek a részek, ezek nem mechanikusan válnak el egymástól, megvan közöttük az átjárás is, de alapvetőleg kell, hogy az embert rádöbbentse arra, hogy a világból jövő, hogy itt az Isten teljes világával találkozhat, nem csak a láthatókkal, az anyagiakkal, hanem a láthatatlanokkal is. Az érzéki világnak is képe Isten szent egyháza, ugyanis amennyiben a menny az isteni szentély, a föld pedig a hajónak a szép alakja. Ismerjük a templomnak a berendezkedését, ebbe is megvannak az elméletek, hogy vajon miért így vagy úgy az ószövetségi templomnak a mintájára, vagy valamilyen más szempontból alakult ki, nem azt mondom, hogy a jelenlegi formájában, de az akkori 6. századi formájában. De egy biztos, hogy az isteni szentély, tehát amerre haladnak, hiszen mindig egy hosszanti irányban mozog a liturgia, az egyúttal egyfajta belső vertikalitás, tehát fölemelkedést is jelent. Maximus nagyon sokszor használja az anagógé kifejezést, a felemelkedés kifejezést, amely az alexandriai teológiából ugye nagyon is ismert, és arra akar utalni, hogy az embernek fölül kell emelkednie az alacsonyabb szinteken, ez persze a neoplatonikus filozófiában is érvényesül, de az embernek egyre magasabbra kell, természetesen nem a maga erejéből, hanem a Szentlélekkel együttműködve emelkedni, tehát ha belép a templomba, akkor a Szentély mutatja számára azt, hogy a cél a menny, és ő pedig, aki a hajóban van, ő a földön él. Ugyanakkor azonban a templom magát az embert is jelképezi. Isten szentegyháza ember, mert lelke a szentély, szelleme az isteni oltár, pneuma, és teste pedig a hajó. Ugye ez egy trihotomikus megközelítés, az ember hármas valóság, és ennek a legesleg csúcsa a szentélyben levő oltár. Titokzatos templom az ember. Nagyon fontos, Szent Pál apostol is beszél erről, hogy testetek a Szentlélek temploma. Ugye Szent Péter apostol arról beszél, hogy élőkövek módjára épüljünk szent egyházá. Az embernek tehát, és a templomnak, az egyháznak megvan ez az egymáshoz való kapcsolódása. Az ember tehát, amikor belép a templomba, akkor nem csak a világot látja, hanem láthatja saját magát is, amint legmagasabb célra van rendelve, hogy a hajóból a szentély által aztán az oltárhoz jusson. És ezen belül pedig egyedül magának a léleknek is képe a Szentegyház, mert a lélek kétfajta képességből áll, szellemi képességből és éltető képességből. A szellemi képesség, amely fölfelé emelkedik Isten felé, az éltető képesség pedig, ami a testét életben tartja, és ez a kettő mind a léleknek a tulajdonsága. Az Istenét jelentő párosságnak a jellemzője az igazság és a jóság. A szentélyben, az oltárnál azt mondja, azon a boldog és legszentebb nyughelyen teljesedik be az Istennel való egyesülésnek a szellemet és értelmet felülmúló félelmetes titka, mely által Isten az egyházzal, vagyis a lélekkel, és a lélek az Istennel egy test, egy lélek lesz. Pulykoltan, mi a célja az eukarisztiának? Az eukarisztiának a célja az Istennel való teljes egységnek a megvalósítása. Most érek vissza a szimbólum szóhoz, kezdve az alexandriai teológiának a szentírás magyarázó elvein át egészen aztán az areopagitáig. Fontos fogalommá válik a teória kifejezés, a szemlélés kifejezés. Ez a szemlélés azonban nem csupán valami passzív dolog, hogy látok valamit, hanem egyúttal a látott az engem informál és alakít. Maximus három szintjét különbözteti meg a teóriának. Az első a teória fiziké, tehát ahogyan a körülöttem levő világot látom, bár nem csupán anyagi megnyilvánulásában, hanem egy kicsit azért a felszín alá is be tudok tekinteni. A másik a teória gnomiké, ami azt akarja elmondani, hogy a dolgoknak van egy Isten által tervezett belső lényege, logosza, tehát én már egy magasabb szinten ezzel is kapcsolatba kerülök, és végül a legmagasabb szint pedig a teosis, az átistenítés, átistenülés, amikor ezeket mind hátrahagyva, tehát a teremtett világot hátrahagyva, közvetlenül Istennel tudok személyesen egyesülő kapcsolatban lépni. Természetesen ez nagyon mechanikusnak tűnik, és a Dionysiuszi rendszerben ez a három fokozat kapcsolódik a megvilágosodáshoz, a megtisztuláshoz, és végül az egyesüléshez. Ezt már Dionysiusz is a maga rendszerében a szentségekhez kapcsolva úgy mondja el, hogy a keresztség elsősorban inkább megvilágosodás, ez a kezdet, a vég pedig az eukarisztia, az egyesülés, Istennel való egyesülés. Ezt szem előtt kell tartanunk, és amikor szimbólumokról beszélünk, akár az areopagita, akár Maximus, akkor nem csupán egy konszenzuson alapuló jelzésrendszert akarunk mondani, mint mondjuk egy közlekedési tábla, hogy van rajta egy jel, és azt mondjuk, hogy ez ezt jelenti, hanem azt mondja, hogy a dolognak a lényegét fejezi ki, de anyagi formában, talán egy kicsit párhuzamba vonható, azzal ugye, hogy a Odo Kázelféle liturgia szemléletben, és aztán később a nyugati teológiában is most már a reál szimbólum kifejezés próbálja egy kicsit helyre tenni azt a félreértést, minthogyha a szimbólum az egy üres jel lenne, és gyakorlatilag bármi más elképzelhető lenne helyette, csak hát mi megállapítjuk, hogy most ez az. Ugye a kenyér és a bor az nem csupán egy olyan dolog, amire azt mondjuk, hogy hát Hát igen, hát lehetne valami más is, hanem pontosan látjuk, hogy amikor Krisztus azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, akkor ő belőle kell táplálkozni. Ő akarja magát adni. Ez majd nagyon szépen kifejeződik itt az Istennel való egyesülés szóló részben, amikor Maximus erről szól. Nos, ezek, amiket elmondtam, ezek mind valamilyen módon a szertartásnak a részei, és azt mondja, hogy aki képes volt rá, hogy az egyházban végbe menő szertartások által értelmes és bölcs módon beavatást nyerjen ebbe a titokba, már Isten üdvgondozásának a titkába, az Isten valódi egyházává és istenivé alakította lelkét, és talán általa adatott nekünk a magasabb rendűhöz vezető kalauzul, a kézzel épített egyház, mely a benne történő isteni titkok sokfélesége folytán bölcsen jelképes mintája is az ilyen lényeknek. Még egy érdekes párhuzamot von, azt mondja, hogyan és mi módon nevezik embernek a szentírást is. Az egészében vett szentírás ember, azt mondja, teste az Ószövetség, lelke, szelleme és értelme pedig az új. Aztán pedig az egész szentírásnak, vagyis az Ó és Új Szövetségnek a lejegyzéséhez használt betűje, a test, a leírtak szelleme és a cél, amire szelleme törekszik, a lélek. Ezt ismerik ugye a betű szerint értelem, és az az értelem, lelki értelem, vagy spirituális, vagy pneumatikus értelem, amelyhez aztán már az alexandriai teológia Origenészen keresztül az allegória módszerével közelített. A szentírásnak is van látható betűje, ami elmúlik, és van a betűben elrejtett szelleme, ami sosem szűnik, meg létezik. Miért érdekes erről beszélni? Mert hiszen a liturgiában a szentírás egy nagyon fontos helyet foglal el. Ezek után tér rá magának a liturgikus akciónak az értelmezésére. Az ige liturgiáját elsősorban Krisztus földi életének a kiemelkedő eseményeihez köti, míg az eukarisztia liturgiáját eszkatológikus értelemben veszi. Ez azért fontos, mert a későbbi liturgia magyarázók, mármint a bizánci liturgia magyarázók, és úgy gondolom, hogy ebben azért van párhuzam a középkori nyugati mise magyarázatokkal is, Krisztus életének a, hogy úgy mondjam, illusztratív bemutatásaként értelmezték. Kezdettől egészen végig, tehát az előkészület az még Krisztus születése, betlehemi barlangban történt események, a vége pedig a mennybe menetele. Nos, ezt a szemléletet elsősorban azért nem mondhatjuk Maximusénak, mert mármint ezt a kronológikus szemléletet, mert csak képrombolás korá után kezd kialakulni a képtiszteletnek a győzelmével, tehát a 9.-8.-9. században Maximus még ebben ugye semmilyen szerepet nem játszott, és később is azt kell mondani, hogy nem egyet uralkodó ez a szemlélet. Minden esetre, amit esetleg várnánk, hogy az eukarisztiának most a valóságos jelenlétéről beszéljen, vagy nem, ez azért nem beszél, mert ez számára és kelet számára ez evidens. Ez nem volt kérdés, soha nem vitatkoztak azon, hogy vajon Krisztus teste, vagy nem Krisztus teste, illetve hogyan Krisztus teste, és hogyan nem, mert éppen a jelképiség mutatta azt, hogy ez, ami anyagi valóság, az egyúttal hordozza ezt a tartalmat, de teoretikusan nem fejtették ki. A bizánci teológiában két olyan vita volt a bizánci idők folyamán, a 15. századig, ami az eukarisztiával kapcsolatos volt igazából. Az egyik a képrombolás korában, amikor az egyik császár, 5. Konstantin azt mondta, hogy azért nem szabad tisztelni a képeket, a szent képeket, illetve Krisztusnak egyetlen egy képe van, és ez az eukarisztia. És erre aztán, Sturit Theodorus válaszolt, nem, mert az eukarisztia az nem képe Krisztusnak, hanem az maga. Maga Krisztus. A kép és a megvalósulás között mindig van egyfajta hiátus. És ezt semmivel nem lehet kihagyni. A valóság az egyveretű. A másik ilyen a 12. században volt, hogy vajon az eukarisztiát azt kinek ajánlja föl az egyház, vajon a mennyei atyának, vagy pedig a Szent Háromságnak. Hát ez egy kicsit szofisztikáltabb vita volt már. Minden esetre a liturgia imádságából kiindulva, melyik valószínűleg Alekszandré Kirillosznak a műve, amelyben van egy ilyen idézet, hogy mert te vagy a feláldozó, és aki feláldoztató, vagy feláldozó, az elfogadó, és aki kiosztató. Tehát Krisztus az, aki fölajánlja magát, és ugyanakkor ő az, aki el is fogadja, mint a Szent Háromság egyik személye, hiszen az Atyától és a Szentlélektől ilyen módon nem választható el. De Maximusnak a gondolkodásmódjában ennek nincsen semmilyen szerepe. Az első tehát a belépés a templomba. Mindenki elképe a Szent Összejövetel első bevonulása. Ez annak ábrázolása és képe, hogy Krisztus, az Isten fia és a mi üdvözítőnk először testben jött el ebbe a világba. Tehát a megtestesülés. Hozzá kell tenni, hogy ebben a korban még nincs meg az, ami a bizánci szertartásból ismert, úgynevezett proszkomédia vagy előkészület, hogy egy külön szertartás keretében készítették volna elő a hozott kenyeret és bort, hanem ennek nem volt rituálisan megkonstruált szerkezete, majd később aztán ez is körülbelül 10.-11. századtól kezdődően, majd Szabó Csaba, mint szakértő ezt megmondja, hogy pontosan mikor. Tehát ekkor még erre nem is célozhatott Maximus. Aztán a nép is bevonul, ugye nagyon fontos, hogy a Szentegyházban ugyan folynak dolgok, de a nép együtt vonul be a püspökkel. Ez a hitetleneknek a tudatlanságból és a téveiből az Isten megismerése felé való fordulása, és a híveknek a gonoszságból és az oktalanságból az erényre és a tudásra való áttérését jelenti. Ezek a mondatok nem hallgatásra, hanem olvasásra vannak elsősorban számva, de hát ha lassabban olvasnám, akkor is eléggé összetettek lennének. Tehát a lényeg az, hogy van egy mozgás, amely a világból a egyházba irányul, és ez egyúttal felemelkedő dolog is, mert hiszen az Isten fia viszont lejött hozzá. Tehát az Isten leereszkedése, az embernek a felemelkedése, ez kell, hogy megvalósuljon a liturgia folyamán. Minek a jelképei a szent olvasmányok? A legszentebb könyvekből választott isteni olvasmányok a szentséges Isten isteni és boldog kívánságát és akaratát jelentik. Isten elmondja az üdvösség titkának azt a lehetőségét, amit az ember képes egyáltalán valamilyen módon szavak által befogadni. Az isteni énekek lelki édessége pedig az isteni javakat kifejező gyönyört jelenti. Hát ugye ehhez először is énekkel, aztán szép énekkel, aztán az is kell, hogy az ember bele akarjon szinte merülni ebbe az énekbe, de minden esetre az ének szó az egész keleti gondolkodásmódon szorosan kapcsolódik az angyoloknak a kórusával, akik a háromszor szent éneket zengik a mennyei trónus körül. A békességre történő felhívások, mármint hogy békesség mindnyájatoknak, azt a szent angyalok által közvetített isteni jóváhagyás jelentik, amellyel Isten véget vet azok küzdelmének, akik szabályszerűen harcolnak az igazságért, az ellenséges előkkel szemben, stb. Tehát azok, akik ezt a nem csak erkölcsi harcot, hanem azt lehet mondani, hogy üdvtörténeti küzdelmet vállalják, azok számára ez elsősorban belső békességet áraszt. Isten nem kínozni akar bennünket, hanem meg akar erősíteni azáltal, hogy ez a küzdelem belső békében folyik, és az elmondhatatlan titkokra vezetnek bennünket. Utána még több részletet is mond, ami nagyon fontos, amikor megtörténik az ige liturgiája, hogy ebben az időben elküldték mindazokat, akik ebben még nem vehettek részt, akár azért, mert nem voltak megkeresztelve, katekumenek voltak, akár azért, mert ki voltak zárva az egyház közösségéből ideiglenesen, és ez számukra, miután nem vehettek részt a az áldozatban, az áldozásban, ezért liturgia részénél, ennél a részénél eltávolították őket, és ez azt is jelenti, a Szent Templom ajtainak a bezárása, hogy elmúlnak az anyagi dolgok, és csak az arra méltó fognak belépni a szellemi világba, vagyis Krisztus mennyegző szobájába, ugye utalás a tíz szűzről szóló példabeszédre. Utána következik a felajánlás. Kenyér és a bornak a felajánlása, és ez szintén már egy eszkatológikus jelentés hordoz, az Istennek irántunk végbevitt üdvgondozásáról szóló új tanításnak kezdete és bevezetése, amelyet majd a mennyben kapunk meg. Tehát mindaz, ami ettől kezdve történik, valójában az embert már túl akarja emelni az evilági kereteken, és azokat az isteni valóságokat akarja belénk plantálni, amelyek majd véglegesen a mennyek országában adva lesznek. Ilyen például a békecsók. A mindenkihez intézett lelki csók mindenkinek hitben és szeretetben megvalósuló kölcsönös egyetértését, összhangját és lelki azonosságát ábrázolja elő. Ez azt is jelenti, hogy aki oda elmegy, most kicsit mondom zsinati nyelven, hogy aktuóza participáció, hát az az aktív részvétel, hogy igenis kiengesztelődünk egymással, szeretjük egymást, tehát ez nem kellenek ugyan különös gesztusok, de van a, már tudjuk, hogy abban az időben még a békecsók az valóban csók volt, legalábbis a arcra vagy a vára adott csók, de mindenféleképp egy fizikai kontaktus jelentett. A hitvallás pedig, amely ebben az időben már ugye a Nikolai-Konstantinápolyi hitvallás, előre jelképezi azt az eljövendő világban felhangzó titokzatos hálaadást, amelyet Isten ránk irányuló legbölcsebb gondviselésének, üdvösségünket adó csodálatos elveiért és módjaiért zengünk majd. Nem arról van szó, hogy tételeket mondunk el, és elmondjuk, hogy ezt is hisszük, meg azt is hisszük, hanem az eszkatonban már látni fogjuk, illetve át fogjuk élni, hogy Isten amit tett, azt értünk tette, és ennek a hatásai is bennünk megnyilvánulnak. Aztán jön ugye a háromszor szent, mármint ugye a görög liturgiában kétszer mondjuk azt, hogy háromszor szent, az egyik a ige liturgiájában Szent Isten, Szent Erő, Szent Halhatatlan irgalmaz nekünk, a másik pedig a Sanctus, tehát az anafora a kánon közepén énekelt szent, szent, szent. Ez jelképezi a test nélküli és szellemi erőkkel való egyesülést és egyenrangúságot. Ha valaki úgy gondolja, hogy itt ilyen kicsit felhőszopogatásról van szó, akkor azért tudunk a szentek életéből néhány olyan jelenetet, amikor egyszerűen megnémult a szent, mert meglátta, hogy mi is történik ott a templomban. Az angyalok sokaságát, a szenteknek a seregét, és ez egyszerűen megnémított. Egyik ismerős mondta, még Egyiptomban, koptoknál volt egy ilyen élménye, hogy egyszer csak elhallgatotta a pap, és vagy 10 percen keresztül némán állt, mindenki tudta, hogy ez nem arról szól, hogy megbénult volna, hanem később elmondta, hogy hát bele tudott tekinteni a tényleges valóságba, amit hát mi földi szemeinkkel bizony igen ritkán láthatnánk. És akkor most nagyon ugrik Maximus, mert ezt a részt, ami az Areopagitának a liturgia magyarázatában van, ezt ő nem akarja megismételni, hanem áttér a mi atyánkra. Tehát a Sanctusról, a Szent-Szent-Szentről áttér a mi atyánkra. Azt mondja, hogy a mi atyánk a lényegi és valós örökbefogadásnak a jelképe, amelyben a Szentlélek ajándékából és kegyelméből részesülünk majd. Tehát az, hogy Istent így szólíthatjuk, ez azt mutatja, hogy mi örökbefogadott gyermekei vagyunk Istennek, és aztán, amikor fölhangzik az az ének, hogy egy a Szent, egy az Úr Jézus Krisztus az Atya Isten dicsőségére, ez azt jelenti, hogy az Isten titkaiba titokzatosan és bölcsen beavatottak, tehát ugye már megkereszteltek, akik ott vannak, a szellemi lények romlás nem ismerő világában értelmet és gondolatot meghaladó módon találkoznak majd, és egyesülnek az isteni egyszerűségben lévő titokzatos eggyel. Az egy az Jézus Krisztus. Mert hiszen egy a Szent, egy az Új, Jézus Krisztus. Az áldozás ezt jelenti, hogy Krisztussal való tökéletes egyesülés, de ezt nem tudjuk racionálisan jobban kifejezni. Ezek után következik a misztériumnak az átadása, a titoknak az átadása. Ez önmaga képére átformálja, és a kegyelem és részesedés révén az önmagától való jóhoz teszi hasonlóvá azokat, akik méltán veszik magukhoz. Ez a csúcspont, amely egyúttal azt is mutatja, hogy az eszkaton, a végső dolgok itt vannak közöttünk a liturgiában. Nem egy távoli dolog, hogy majd egyszer lesz, hanem azok, akik beavatódtak, vagyis hajlandók voltak át emelkedni a megvilágosodás és megtisztulás bűnbánat révén, azok egyesülnek Istennel, át isteníti őket. A Szentegyház isteni szertartásai vezetik a lelket az igaz és hatékony ismereten át saját tökéletessége felé. Az ember úgy is, mint egyéd vagy személy, és úgy is, mint az egyház tagja, tökéletessé válik azáltal, hogy ennek a sornak a végén egyesül magával, azzal az Úrral, aki azért jött el, hogy mindent megosszon velünk. Egy buzdítás. Azért se hanyagolják el a hívek az egyház látogatását, mert a Szentlélek kegyelme láthatatlanul mindig jelen van ott, sajátosan leginkább a Szent Összejövetel idején. Ugye a Szent Összejövetel maga a mise liturgia, és a résztvevők mindegyikét átalakítja, átformálja, önmaga mértéke szerint valóban istenibbé gyúrja át. Ez nagyon fontos, ez az önmaga mértéke szerint. Szerintem nem uniformizálásról van szó, hanem mindenkit, amilyennek megteremtett Isten, ugye ez most mehetünk a vödör és a gyűszűnek a hasonlatához, tele lesz, önmaga mértéke szerint istenibbé gyúrja át, és a végbemenő titkok által elvezeti arra, amit ezek jelentenek. Tehát kell, hogy az emberben ez racionálisan is valamilyen módon lecsapódjon, hogy itt nem csak egy szokásról van szó, hanem nem automatikusan alakít át, hanem nekünk magunkat is át kell adni azoknak a isteni igéknek, amelyeket ő hoz számunkra. Tehát a végbevenő titkak által elvezeti arra, amit ezek jelentenek, még ha a hívő maga ezt nem is érzi, mivel még a Krisztusban levő kisdedek közé tartozik, és képtelen rá, hogy belenézzen a lejátszódó titkok mélységébe. Tehát az egyház tökéletesen megérti azt, hogy a tagjai, egyesek ilyenek, mások olyanok, nem tudnak annyira beletekinteni a titkok mélységébe, de el vannak erre hívva, és az Istennel való egyesülés által akkor is eljutnak ezeknek a titkoknak a mélyebb szintjére. A buzdítás végén azt mondja, ne maradjunk el tehát Isten szent egyházától, hiszen a benne végbe menő isteni jelképek szent rendszerében üdvösségüknek oly nagy titkait foglalja magában. Vagyis az üdvösségnek a titka, amiért eljött az Isten fia, az itt most adva van. Nem egy a sokféle lehetőség közül, és hát ha megyünk, nem megyünk, hanem itt van teljes mértékben adva, tehát erre, ennek a befogadására törekedni kell, és Maximus pedig hát az életével azt mutatta meg, hogy amennyire átjárta az ő gondolatvilágát Krisztus isteni és emberi természetének a felfoghatatlan titka, úgy szerette volna, hogy ennek a konkrét megvalósulása az Eukarisztiában, ez mindenki számára elérhető dolog legyen, még akkor is, hogyha néha megfogalmazások egy kicsit bonyolultabbak, de hát úgy gondolom, hogy az akkori papok ezt sokkal egyszerűbben mondták el az egyszerű embereknek, talán még én is megértettem volna. Köszönöm szépen!
Hitvalló Szent Maximus az Eukarisztiáról. Dr. Bán István előadását hallották, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hangzott el.
Mária Rádió.
az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.